Harcosok klubja. A szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
Ez itt a Harcosok klubja, a Spirit FM-en szerkesztőtársam Nagy Teodóra, én Gavra Gábor vagyok, mai vendégünk pedig Donát Anna, a Momentum LP képviselője. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Múlt héten a Magyarországgyűlés elfogadta a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló javaslatot, valamint több vidéki egyetem alapítvány átalakítását is, amire ön a következőképpen reagált a Facebookon. Szükség van a magyar oktatás reformjára, évek óta mindenki erre vár, de nem így, nem ilyen erőszakosan végigvitt párbeszéd és egyeztetés nélküli az egyetemek függetlenségét sértő módon. Beszéljünk először szerintem a dolognak a tartalmi részéről, hogy a Momentum az hogy állna hozzá ehhez a kérdéshez, hogyan állna hozzá a magyar felsőoktatás átalakításához. Aztán beszéljünk majd arról is, hogy valójában miről szól ez az átalakítás.
Rendben, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, és fontos témákról beszélgethetünk. Alapvetően az egyetemi modell átalakítás is épp úgy történik, mint bármi jelenleg a nemzeti együttműködés rendszerében, és azt gondolom, hogy ez a fajta újító gondolkodással szétverünk saját hatalmi érdekek mentén, ez az a fajta mentalitás, amit meg kell állítani. Ez, amit megfigyelhetünk amúgy, amit a média leuralásával is történt, és ezért szeretném így az elején elmondani azt is, hogy teljes mértékben kiállunk és szolidarodunk a Klubrádió mellett, ami nem láthatják a nézők, hogy ezért van rajtam egy klubrádióssal, mert azt gondolom, hogy amit a Fidesz csinál, és emiatt morális kérdések elé állítják azokat, akik a köztájékoztatni kívánják, ez elfogadhatatlan. Nagyon-nagyon hasonló helyzetben van az egyetemi kérdéskör is. Én is jártam egyetemre, pontosan tudom, hogy ezersebből vérzik a mostani működési rendszer, alulfinanszírozottak az egyetemek, nem tudnak emiatt részt venni a nemzetközi kutatói hálózatokban, nem jut el ugyanaz a tudás a magyar diákokhoz, nem ugyanazt a minőség oktatást kapják meg. Nyilván egy idő után az állam nem tud bele több pénzt rakni, újabb fajta modelleket kell megalkotni. Az viszont elfogadhatatlan, hogy közpénzt magánalapítványokba ilyen formával öntsenek bele, és az is, hogy ezek után kivegyék az egyetemi autonómiának az alapját, az egyetemi döntéshozatalt politikai síkra tereljék. Mert hogy erről is szólnak ezek az alapítványok, hogy fideszes vagy Fideszhez közeli embereket ültetnek a tetejébe, és gyakorlatilag ők fogják meghatározni, hogy merre és hogyan döntsön az egyetem. A kancellária rendszer is elfelé vitt, viszont az még csak gazdasági értelemben volt. Most pedig az egyetemi autonómiáról beszélünk már. Mindenképp olyan felsőoktatást képzelünk el, ahol az egyetemi autonómia épp úgy tiszteletben van tartva, mint különböző más szabadságjogok. Ez a demokráciának az alapja, hogy tiszteletben tartjuk az egyetemi autonómiát is, aminek, hogy hogyan működjön és mire költsék a pénzt, és hogyan alakítsák át az egyetemi struktúrát, az kifejezetten az egyetemi polgároknak és az egyetemen dolgozóknak a döntése kell, hogy legyen, nem pedig politikai motivációjuk.
Akik az ATV Facebook oldalán vagy a Spirit FM Facebook oldalán követik a beszélgetését, azok láthatták, a rádió hallgatóknak viszont elmondom, hogy valóban Donát Anna egy klubrádiósával érkezett hozzánk. Az a második kérdésem, hogy egyetérte azokkal a megállapításokkal, amelyek szerint egyfajta ilyen deep state-nek a felépítése zajlik, az egyetemi átalakítás is ennek a része lenne?
Mindenképp hatalomátmentésről van szó, tehát hogy azért ezt nem lehet kikerülni, hogy egy ilyen lépést akkor tesznek meg,
ugye, amikor bocsánat, úgy bocsánat, érzik, hogy... Bocsánat, hogy közövágok többek között, ugye Schiffer András a 24.hu-n megjelent publicisztikájában vádolta azzal a Fideszt, hogy egy ilyen az alapítványi kiszervezésekkel egyfajta ilyen deep state-et épít ki.
Én azt gondolom, hogy nem kell ilyen messzire menni. Egyértelműen arról van szó, hogy érzik, hogy a 22-es választást el is lehet veszíteni, és a lehető legtöbb közpénzt azt próbálják a közpénz jellegétől megszabadítva, különböző nagyobb víziók mögé bújtatva eladni. Nem ez az első olyan eset, amikor alapvetően a kormány felismer egy problémát, amit kezelni kell, például itt az egyetemek fenntartását, és azt, hogy az egyetemeket egy modellváltásra van szüksége, majd aztán a kivitelezésben úgy oldja meg, hogy az másra ne legyen jó, mint a saját maga politikai hatalmi érdekeit követni. Amúgy politikai szempontból azt gondolom, hogy ez egy okos gondolat. Hát mit várunk azoktól, akik ott vannak, mint az, hogy a hatalmukat megtartsák. Viszont a társadalom szempontjából elfogadhatatlan, hiszen azt, a társadalom azt várja az államtól és annak vezetőitől, hogy olyan döntéseket hozzon, ami a társadalom egészének tesz jót. És ebből a szempontból igenis az, ami most az egyetemekkel történik, az elfogadhatatlan, főleg úgy, hogy semmilyen egyeztetési folyamat nem előzte ezt meg. Ha a modellváltás egy szépen kidolgozott, egy párbeszéden alapuló folyamat lenne, ahol a végeredménybe be lenne építve a dékánok, a rektorok és az egyetemi polgároknak az álláspontja, véleménye és egy közös megegyezés lenne, akkor azt gondolom, hogy mindenki elfogadná, hogy változtatni kell. Ebben a formában, hogy felülről jön, hogy erőszakkal nyomják át, és végeredményben másra nem jó, mint arra, hogy a közpénzt kiszipolyozzák, ez így ebben a formában elfogadhatatlan.
Ugye erre az a most már többször elhangzott fideszes ellenvetés, hogy de hát ezek a most alapítványi formába átterelt egyetemek, vidéki egyetemek, ezek maguk kérték, ugye az adott egyetemek szenátusai maguk kérték ezt az átalakítást. Mennyire érzi azt, hogy itt valamiféle, hogy mondjam, erőszak történt ezeken az intézményeken?
Nem ismerem ennyire mélységében, meg nem voltam ott ezeknél a beszélgetéseknél, ahol a szenátus kért ilyet a kormánytól. El tudom képzelni, hogy ők is azt kérték, hogy valamilyen reform valósuljon meg. Tudomásom szerint a végső döntéshozatalba már nem vonták be őket. Ráadásul van egy zsarolási faktor ebben a történetben, méghozzá az, hogy az Európai Uniós forrásokat, amit kifejezetten az oktatásra, felsőoktatásra, kutatásra, a Horizon programot kibővítette most az Európai Unió a következő költségvetésébe. Az állam bezsarolta az egyetemeket, hogy vagy belemennek ebbe a modellváltásba, vagy nem látnak egy eurocentet sem ezekből a támogatásokból. Ez nagyon nincsen rendben, hogy nem a fontos tudományágakat, nem a fontos kutatásokat, nem a magyar innovációt és a magyar tudást támogatja az állam, hanem egyszerűen zsaroló eszközként használja, hogy ha te velem jóba vagy, ha te az én utamat követed, akkor kapsz cserébe támogatást. Miközben nyilvánvalóan az egyetemeknek az a célja, hogy fent tudják tartani magukat, és a következő generációknak is tudjanak adni egy biztos tudást.
Amikor ez a szavazás lezajlott a Magyarországgyűlésben, ez pontosan egy hete volt a múlt hét kedden, a hallgatóknak mondom, hogy egy csütörtökön kerül adásba a Harcosok Klubja, de kedden beszélgetünk Donát Annával, akkor Fekete Győr András, a Momentum elnöke és miniszterelnök jelöltje azt írta közvetlenül a szavazás után a Facebookon, hogy 2022 után jogállami eszközökkel visszavesszük az egyetemeinket. Nekem az lenne a kérdés, hogy ezt hogyan képzelik pontosan.
Fekete Rönnes kell megkérdezni, hogy pontosan milyen jogszabályváltoztatás volt a fejében, amikor ezt mondta. Az biztos, hogy mi csak és kizárólag jogállami eszközökben gondolkodunk.
Ezt ő is elmondta. Nyilvánvalóan,
hogyha egy igazságos és emberséges demokrácia víziójával akarunk kormányt váltani, akkor csak olyan eszközökkel lehet gondolkodni, ami ennek megfelel, és mi a jogállamiság teljes mértékben való tiszteletbe tartását és követését tűztük a zászlajunkra, és ezért is kritizáljuk a kormányt, hogy ők ezzel ellentétesen cselekszenek. Jelenleg hoztak egy törvényt a kétharmados többségükkel, ami lehetővé tette ezt a fajta modellváltást. Én azt gondolom, hogy ez önmagában elfogadhatatlan. Kormányt kell váltani, és utána hozni kell egy olyan törvényt, ami ezt felülírja.
Itt ugye az az egyik kérdés, hogy ahogy ön is említette, ugye ez egy kétharmados jogszabály, ami most megszületett a modellváltásról, illetve általában közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról. Az a kérdés, hogy egy következő országgyűlés, ami mondjuk 2022 tavaszán megalakul, hogyha ebben ellenzéki, a mai ellenzék alkotna többséget, de nincsen kétharmados többség, akkor van-e arra, ahogy ön fogalmazott, meg egyébként Fekete Győr András is ezt hangsúlyozta, hogy jogállami eszközökkel képzelik el ennek a vagyonnak a visszavételét ezektől az alapítványoktól, hogy van-e erre mód? Tehát kétharmad nélkül van-e módja egy következő országgyűlési többségnek arra, hogy ezeket a jogszabályokat visszavonja?
Én azt gondolom, hogy jelenleg nekünk azon kell dolgoznunk, és pontosan arról kell beszélnünk az embereknek is, hogy mekkora felelősségük van, mert nem a politikusok váltanak végső soron kormányt, hanem az emberek, hogy kormányt váltsunk. Kormányt váltsunk, és váltsunk lehetőleg kétharmaddal kormányt. Ez az embereken fog múlni, hogy mit akarnak 2022-ben. Nekünk mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy világos programmal és világos vízióval elnyerjük az emberek bizalmát. Én azt gondolom, hogy 22 után rengeteg lehet lehetőség lesz, hogy visszaállítsuk az emberséges és igazságos demokráciát, olyan jogállamisági garanciákat építsünk vissza a rendszerbe, amit az Orbán rendszer leépített, addig még van egy évünk, és mindent meg kell tennünk az érdekébe, hogy ez a kérdés utána nagyon könnyen megválaszolhatóvá váljon.
A kérdés az nyilván úgy válhat meg, megválaszolhatóvá, hogy eldől, hogy van-e az ellenzéknek többsége, van-e az ellenzéknek kétharmada, de azt muszáj megkérdeznem még egyszer, hogy arra, hogy adott esetben egyszerű többséggel ezeket a kétharmaddal meghozott és mondjuk az önök szempontjából fogalmazhatunk így, hogy bebetonozott jogszabályokat vissza tudják vonni, vagy semmi se tudják tenni. Erre lát lehetőséget?
Én azt gondolom, hogy a jog alapvetően arra való, hogy kövesse a társadalmi együttműködésnek a leíratát, hogy együtt tudjunk élni egy társadalomként, és mindenki tudja, hogy mit, merre, meddig. A törvényhozás pontosan arról szól, hogy újabb helyzetekre megtaláljuk azt az utat, ahol ezt jogi úton le tudjuk írni. Én nem vagyok jogász. Biztos vagyok benne, hogy van megoldás erre. Abba is biztos vagyok, hogy először ehhez társadalmi, majd politikai akarat kell, hogy mit és hogyan fogunk megváltoztatni. Nekünk az a dolgunk, hogy eljussunk odáig, hogy meg tudjuk ezt változtatni, és utána megtalálni azt a jogállamisági eszközt, amivel ezeket a károkat helyre tudjuk hozni. Nem biztos, hogy mindenre az lesz a válasz, hogy vissza kell menni a kaptafához. Lehet, hogy az akkori helyzetre kell egy olyan szabályozást hozni, ami alapvetően elfogadható, igazságos és emberséges.
Világos. Még egy kérdés 22-vel kapcsolatban, aztán áttérünk egy másik területre, mondhatjuk azt, hogy az ő egyik másik területére az egyetemekről a közösségi média szabályozására. De azt még hadd kérdezzem meg, hogy és akkor kitágítva egy kicsit az alapítványokról ezt a kérdéskört, hogy a Momentum volt talán az első olyan ellenzéki párt, amely hangsúlyosan beszélt, és Fekete Győr András kifejezetten hangsúlyosan beszélt arról, hogy 2022 után el kell számoltatni a, mondjuk leegyszerűsítve, a NER haszonélvezőit vagy főszereplőit. Ezzel kapcsolatban az egy pártálláspont, hogy szükség van egy, ugye ő úgy fogalmazott, hogy felcsuti pere, de akárhol is megrendezett, de mindenképpen egy ilyen felelősségre vonásra, nevezzük felcsuti pernek vagy másnak, vagy ez megint egy olyan kérdés, amit majd alakul, ahogy alakul 22 után.
Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos kimondani azt, ami a társadalom elég nagy részét borzasztóan zavarja, és igazságtalanságnak éli meg, az pedig az, hogy az ő megélhetésük napról napra egyre bizonytalanabb és kiszámíthatatlanabb, miközben azt látják, hogy hatalom közeli emberek, oligarchák, családtagok elképesztő vagyonokra tesznek szert, és ráadásul most már leplezni sem akarják az urizálásukat. 22-ben mindenképp egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben lesz Magyarország, a magyar társadalom. Biztos, hogy letargiába lesz az ország egyik fele, bármi lesz a végeredmény. Nekünk az első és legfontosabb feladatunk lehetőleg csillapítani ezt a társadalmi polarizáltságot, ezt a fajta kétségbeesett érzést, hogy senki nem bízik már a másikban. És ezek ilyen kérdésekkel kezdődnek, hogy rendbe tudjuk-e tenni azt a fajta igazságtalanságot, ami a jelenlegi állapotokat uralja. Mert nagyon nincsen rendben az, hogy bizonyos emberek közpénzből így meggazdagodtak. Mert ilyenkor mindig elfelejtjük elmondani azt, hogy a közpénz az nem a kormányi, vagy csak nem is az állami. Ők gazdálkodnak a mi pénzünkből, az adófizetők pénzéből. Gyakorlatilag ez olyan, mintha besétálnának, és a pénztárcánkból kivennének naponta 1000 forintot, vagy nem tudom hány forintot, és abból ők maguknak vennének egy luxus terepjárót. Ez nagyon-nagyon nincsen rendben. Még akkor sem, hogyha rendszer szinten legalizálták a korrupciót. Én azt gondolom, hogy kötelesség egy következő kormánynak felderíteni az összes olyan ügyet, amit jelenleg Polt Péter miatt nem derítenek fel, mert Polt Péter legfőbb ügyész nem indít vizsgálatokat ezekben a Fidesz közeli korrupciós ügyekben, és a lehető összes olyan ügyet bírósági úton elvinni a végeredményig, amit csak lehet. Nagyon sok mindent nem lehet majd felderíteni. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a politikának, a politikai elitnek és azon belül a kormányzó rétegnek az a minimuma, hogy azzal kezdi, hogy nevén nevezi, hogy mi történt. Én nem gondolom azt, hogy bosszúállásra sokra lehetne, mert nem bosszúállás kell a magyar embereknek, sőt, egy olyan békét kéne megteremteni, ahol helyre rakjuk a dolgokat, ahol ki lehet beszélni dolgokat. Jelenleg ma Magyarországon nincs párbeszéd. Mind a két oldal azt állítja, hogy a másik agyát kimosták, fake news-t terjeszt, és nem lehet benne megbízni. Én azt gondolom, hogy szükség van az elszámoltatásra, szükség van, hogy erről beszéljünk, mert hogyha valamit megtanult a mi generációnk a szüleinktől, ez elmaradt a rendszerváltáskor. És most mi nem csak kormányváltásra, hanem egyfajta rendszerváltásra is készülünk, hiszen a nemzeti együttműködés rendszerét szeretnénk leváltani. És én azt gondolom, hogy ehhez az is kell, hogy szembenézzünk, hogy mi történt az elmúlt 10-12 évben, elszámoltassuk a felelősöket, nem csak gazdasági, politikai értelemben is. És tovább lépjünk, valami újat építsünk fel, nem bosszút kell elni, és nem megkövezni mindenkit, hanem meg kell nézni, hogy mi az, ami elromlott, mi az, ami kibeszéletlen trauma, hogyan tudják az emberek megélni azt, hogy az igazságérzetük az nincs a sarokba szorítva, és ehhez képest valami újat, valami kiszámíthatót építeni, egy olyat, ami az éppen aktuális hatalomra és a következőkre is ugyanúgy egyenlő lesz. Mi azt gondoljuk, hogy a korrupciónak nincsen színe, nincsen politikai identitása, és mi szeretnénk látni egy olyan rendszert, ahol olyan fékek vannak beleépítve, ami minket magunkat is korlátoz. Nincsen jó meg rossz, szabályok vannak, amiket ki lehet játszani, de az intézményesített korrupciót van le kell számolni, és ez az elszámoltatással kezdődik.
Ha már a fékek említette, és akkor még egy pillanatra nem térünk rá a Facebookra, csak itt van egy izgalmas kérdés, ugye felvetette Polt Péternek a nevét. És hát ugye nem feltétlenül erre gondolt, amikor klasszikusan a fékek és ellensúlyok, fékekről és ellensúlyokról beszélt, de ugye 2022-ben, amikor vagy lesz kormányváltás, vagy nem, de minden esetre Polt Péter egy hivatalban lévő főügyész lesz. Arra nézve van, ugye nyilván nem titok, ugye többször ültünk ugyanebben a stúdióban a Fekete Győr Andrással is, és minden alkalommal megkérdeztem tőle, megkérdezem öntől is, hogy azzal kapcsolatban van-e valamilyen elképzelésük, hogy mondjam, átugorják, hogy megkerülik az ő főügyészi szerepét. Tehát van terv arra, hogy őt elmozdítják, vagy a helyén marad, és megkerülik egy másik intézménnyel? Hogyan lehet ennek a bizonyos elszámoltatásnak a nulladik lépését elképzelni?
Én azt gondolom, hogy a nulladik lépés az, hogy azonnal csatlakozni az európai ügyészséghez. Ez nem kérdés, ebben teljes egyetértés van az egész ellenzéki oldalon.
Tehát a hat párt ebben egyetért, hogy a...
Én úgy tudom, hogy ebben mindenki egyetért, szerintem nem kérdés, ez Magyarország érdeke. Ez megint nem ellenzéki, kormánypárti, jobb vagy baloldali kérdés, a korrupciónak tényleg nincs ideológiája és színe. Ez mindannyiunknak az érdeke. Ezen felül mi jónak látnánk a jó példák átültetését Magyarországra, például, amit Románia csinált, a korrupció ellenes ügyészség intézményének létrehozásával. A mi programunkban benne van, nem tudom, hogy a hatpárti programba is bele fog-e kerülni, de mindent megteszünk az érdekében, hogy igen. Ezen felül pedig én azt gondolom, hogy nyilván, amikor a politikai klíma változik, bizonyos emberek hiába vannak törvényszerűen bebetonozva egy pozícióba, nem gondolom azt, hogy kényelmes egy olyan szerepbe lenni, amikor a hátország, a politikai támogatás kiesik ebből. Én el tudom képzelni azt, hogy Polt Péter egy idő után saját maga álljon fel, hiszen akkora lesz rajta a nyomás. Nekünk mindent meg kell tennünk, hiszen Polt Péternek semmi keresni valója ebben a pozícióban. Amióta ő a főügyész, azóta bizonyította, hogy mint főügyész megbukott, mint politikai lojalista úgy ötösre vizsgázott. Én szeretném hinni, hogy nem csak én, hanem nagyon sokan Magyarországon el tudják újra hinni azt, hogy a független intézmények tetején független vezető van. Én nem momentumos főügyész szeretnék látni, és nem baloldali főügyész szeretnék látni. Én egy főügyész szeretnék látni, aki üldözi az ügyeket, aki rámegy a korrupcióra, legyen az akár ellenzéki, akár kormánypárti, akár oligarha, akár kisiparosnak.
Tudja, hogyha ő mellett itt ül egy fideszes politikus, akkor melyik az a három név, amit ellenpéldaként mondaná? Simonka, Voldemort, ugye Mennyi Roland, meg a Boldog István neve. Ezek azért mutatóban akadnak fideszesek, akik eszemben
eljártak. És akkor most tapsoljuk meg Polt Pétert, hogy talált hármat nem az elmúlt 12 évből. Tehát, hogy így nem, ezek azok, amiket direkt fel lehet mutatni, hogy de azért mi üldözzük. ők is azokat az eseteket ragadják meg, ami már annyira pofátlan, hogy nekik is ciki. És elnézést, azért elég sok olyan ügy van, ami szerintem már réges-rég cikinek kéne, hogy számítson. Az Elios botránytól kezdve elég sok olyan korrupciós ügy történt, ami vérlázító, hogy nem lett kivizsgálva. Bizonyos esetekben olyan messzire elmentek, hogy már ők is érezték, hogy ciki, ezért le se hívták az európai támogatásokat a végén. Ez mi, hanem önbeismerés. Ehhez képest Polt Péter a mai napig nem volt hajlandó vádat emelni, sőt, elindítani a vizsgálatot se az Elios botrányba, se a Híd a munkába programba, se például az öveges programmal kapcsolatban. Ezért is írtunk Hatházi Ákosra közösen levelet a bizottságnak, mert azt gondoljuk, hogy önmagában azáltal, hogy a főügyész nem látja el a feladatát, azzal már is a jogállamisági mechanizmus egyik kritériumát megvalósította, és mi erre kértük a bizottságot, hogy vizsgálják, illetve mondjanak véleményt erről.
Ez volt a Harcosok Klubjának az első része, itt a Spirit FM-en, rövidesen folytatjuk Donát Annával.
Harcosok Klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en, Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
Folytatódik a Harcosok Klubja a Spirit FM-en. Gavra Gábor vagyok, szerkesztőtársam Nagy Teodor, a mai vendégünk pedig Donát Anna, a Momentum LP képviselője. És az első műsor első felében a 2022 után az ellenzék, illetve a Momentum által tervezett elszámoltatásra beszélgettünk. Most egy másik témával folytatjuk, méghozzá a közösségi média szabályozásával, amivel Donát Anna elég sokat foglalkozik LP képviselőként. A Kontextus magazinnak nemrég azt nyilatkozta, hogy szükség van demokratikus és állami kontrollra, valamint felügyeletre, hiszen ezeknek kell ellenőrizni a politika minden intézményrendszerét, nem pedig demokratikus felhatalmazás nélküli magáncégek részlegeinek. Itt mi a, hogy fogalmazná meg a különbséget a között, ahogyan ön a szíve szerint szabályozná a közösségi médiaóriásokat, vagy a techóriásokat, meg a között, amilyen tervek így a kormány részéről elhangzottak az utóbbi időben.
Ahhoz, hogy megértsük a problémát, egy picit szét kell szálazni, mert nagyon sok téves fogalmazás van a médiában is, illetve a közbeszédben ezzel kapcsolatban. Nagy tech cégekről beszélünk, platformokról beszélünk, miközben itt azért nagyon nagy különbségek vannak. A probléma pontosan abban gyökeredzik, hogy most már nem egyféle közösségi média platform van. A Facebook legalább ötféle platformnak a keveréke. Egy olyan monstrum szörnyeteg nőtte ki magát az elmúlt években, amit már önmaga sem tud kontrollálni. Egyszerre beszélhetünk versenyjogi kérdésekről, szólásszabadságról, közéletbe való beavatkozásról, illetve kapcsolatteremtő térről, aminek eredetileg indult, és a probléma pontosan abban gyökeredzik, hogy a szabályozási keret alapvetően nem volt erre felkészülve, illetve sokkal lassabban halad a szabályozás, mint amilyen gyorsan a technológia világa, illetve a közösségi média jelenség terjed. Az Európai Unió ezt ismerte fel, amikor elkezdett ezzel foglalkozni, és a bizottság a tavalyi év végén le is rakott két javaslatot az asztalra, hogy nem azt jelenti, hogy ne lennének már most szabályozók. Ne lennéne már most jogszabály arra, hogy különböző dolgokat hogyan lehet és hogyan nem csinálni, hanem arról, hogy egy csomó minden elavult, és egy csomó mindent meghaladott most már a technológia. Amikor én azt mondom, hogy nem szabadna, hogy egy magáncég személyes döntése legyen egy csomó minden, az alatt pontosan azt értem, hogy sokkal nagyobb a befolyása ezeknek a közösségi média platformoknak a közbeszédbe, a politikába és ezáltal a demokrácia működésébe, mint amit alapvetően ők erre hivatottak voltak betölteni, mint amire mi beleegyeztünk, mint felhasználók, hogy részt szeretnénk venni. És most már nem egyszerűen az a vita, hogy magáncég versus közmű, ez egy halott vitának tűnik, ugyanis igen, magáncég papíron, de a hatása az sokkal univerzálisabb. És nem tudok, ezen muszáj erről beszélnünk, mert túlnőtt a tagállami, túlnőtt a nemzetállami kereteken. Azaz nemzetállami szinten ezt nem lehet szabályozni a továbbiakban, nem lehet számon kérni globális interneten létező közösségi médiának a működését. És a Facebook saját maga, csak hogy a legnagyobbat említsük ebből a történetből, saját maga is beismerte már többször, hogy ők se látják már át, hogy az algoritmus rendszer pontosan mikor mit okoz. Ennek a legszebb példája az, hogyha valami súlyos történik, akkor azt mondják, hogy ki fogjuk vizsgálni valami technikai hiba, ami elfogadhatatlan egy ekkora cégtől. Mi az egy technikai hiba? Miközben ők az egyedüliek, akiknek az összes adat és az összes információ birtokában van, hátradőlnek az, hogy nem tudjuk, vizsgálgatjuk. Ez az, amit meg kell akadályozni, ez az, amit szabályozni kell, ez az, amire a bizottság, illetve az Európai Unió most kísérletet tesz, illetve nem kísérletet tesz, mert ebből lesz egy jogszabály. Egy olyan jogszabály, ami nem egyszerűen arra fókuszál, hogy történt valami, és ezt hogyan bírságoljuk? Fizete adót, vagy nem? Túl nagyra nőtt, feldaraboljuk, ahogyan Amerikában történik ez a vita. Ennél egy sokkal átfogóbb, holisztikusabb gondolkodásmód jellemzi az európai digitális szabályozási törekvéseket, méghozzá pontosan a felhasználó, az állampolgárnak a szempontjából. Mert hogy a szólásszabadság kérdése, az ártó gondolatok, vagy hogy mondjam, ezt nem tudom, hogy hogyan fordítsam le jobban, tehát hogy vannak az illegális tartalmak, és vannak a káros tartalmak. Hol definiáljuk? Hol kezdődik el? Ezek épp úgy benne vannak.
Ki dönti el, hogy mi káros, mi nem, vele szemben hova lehet fellebezni, stb.
Ezek a kérdéskörök mind benne vannak, mert hogy pontosan arról van szó, hogy jelenleg a felhasználó teljes kiszolgáltatottságban van, abban az illúzióban él, hogy egy ingyenes felületet használ, amihez ő beleegyezett, miközben szerintem itt a szobában lévők közül se tudja mindenki, hogy pontosan milyen adatokat gyűjtenek róla, és mire használják fel, és hogyan kereskednek róla. Miközben a 21. században az adat az egyik legfontosabb értékeké vált. Mert hogy nem csak az az adat, hogy hol adtam meg a telefonszámot, meg az e-mail címet. Az is adat, hogy mire klikkelek rá. Az is adat, hogy milyen gyorsan tekerek le egy kontentet. Az is, hogy mi az, amit belájkoltam, mi az, amit kommentáltam, mi az, amit elrejtettem. Minden apró dolog, amit mi az interneten csinálunk, és ezeken a felületeken csinálunk, az adatot gerjeszt, és abból mi üzenetet küldünk, amire hirdetéseket lehet beállítani. Azaz, ezek a cégek elképesztő profitra tesznek szert önmagában azzal, hogy mi valahogy viselkedünk az interneten. És jelenleg nem csak az, hogy nem látjuk át, hogy mit okoz a mi viselkedésünk, de nincs is módunk arra, hogy azt mondjuk, hogy bocsánat, ez nekem már nem fér bele. Én ezt nem szeretném. A Facebook hátradől, hogy de hát beleegyeztél a felhasználói feltételekbe. Amik nem világosak, a cél meghatározás, hogy az adatokat mire használják fel, egyáltalán nem világos, és a történetnek egy megint másik szelete, hogy közben ezek az óriás platformok is szenvednek attól, hogy nem tudnak az álhírekkel és a dezinformációval mit kezdeni. Olyankor persze ők jönnek a döntéshozókhoz segítségért, miközben ezek a különböző aspektusok összekeveredve okoznak egy nagy problémát. Az európai szabályozás mögötti mentalitás pont ezen alapul. Közösen alkossunk meg valamit, ahol beszéljük meg, mi a magáncégnek, mi ezeknek a platformoknak a felelőssége, mi a döntéshozó felelőssége, és mi a felhasználó felelőssége. Hogyan tudjuk egymást segíteni ebben, hogyan tudunk közösen fellépni a káros hatásoktól, mert nem csak az a kérdés, hogy ami offline nem legális, nem törvényszerű, az legyen online is illegális, ismerjük el, hiszen nagyon sok mindenre már most is lehetőséget ad a jogi környezet, most sem szabad, azt is fel kell hozni, hogy mi az, ami online legális, de ezek után illegális aktivitásra készteti a felhasználót. Csak hogy egy nagyon egyszerű példát hozzak, a videó megosztó platformok algoritmusai pontosan úgy működnek, hogy azt szeretnék, hogy minél többet töltsünk ezeken a felületeken, azaz egyre radikálisabb kontentet, tartalmat rak elénk, hogy arra is rá akarjak még klikkelni, meg arra is rá akarjak klikkelni. Rengeteg kutatás szól arról, hogy nagyon sokszor ártatlan videóból a végén nagyon durva videókat néznek meg a fiatalok, ami radikalizmusra készteti őket. A legutolsó ilyen példa akár lehet az, ami a Kapitólium körül történt Amerikában. Erről pontos adataink vannak, ezért szeretnénk preventív eszközöket is beleépíteni ebbe, ami arról szól, hogy kutathatóvá váljanak az algoritmusok és az algoritmusok hatásai, amikor az online térből kikerül a felhasználó által a való életbe. Milyen olyan mechanizmusokat tudunk beleépíteni, ami azonnal reagálni tud, például a felülvizsgálati kérelem és a felülvizsgálati lehetőség, és mi az, ami pedig utólagosan, amikor megállapítjuk, hogy valami rossz történt, illegális történt, ártalmas történt, arra milyen büntetés, szabályozás tud majd érvényesülni. Ez a hármasság együtt hozhat meg egy olyan szabályozói környezetet, amiben mind a cég, mind a felhasználó, mind a döntéshozó megtalálja azt, hogy hol a felelősség és mit tud tenni az érdekében, hogy megakadályozza a következő bajt. Mert hogy jelenleg csak futunk azután, ami történik körülöttünk az online térben. És végső esetben ez pontosan a társadalomnak és az embereknek, a felhasználóknak árt. És nagyon sok esetben nem is tudnak róla. Ezért felelősségünk, hogy ebbe a szabályozásba részt vegyünk, és én az elejétől kezdve, és a Momentum az elejétől kezdve azt mondta, hogy ezt európai szinten tudjuk megoldani. Nem tagállami. Magyarország a Facebook szempontjából egy mini piac. Az európai piac már van akkora, hogy le akarjanak ülni beszélgetni.
Az a kérdés, mert ugye itt a közelmúltban volt rá példa Ausztráliában, hogy hát nálunk legalábbis területileg jóval, népességben is valamivel nagyobb piacok, hát bizony úgy tűnt egy ideig, hogy kis szereplők a Facebookhoz képest. Tehát amikor ugye az ausztrál törvényhozás egyébként konszenzussal arra kötelezte a Facebookot, hogy fizessen az általa felhasznált olyan médiatartalmakért azoknak az előállítóinak, akiknél ugye a költség keletkezik, miközben a Facebooknál bevétel keletkezik ezekből a tartalmakból, akkor a Facebook és egyébként a Google hát zsarolásnak próbálta alávetni Ausztráliát ezzel kapcsolatban. Ugye itt az a kérdés, hogy ugye ön azt mondja, hogy a nemzetállami piacok, még a nálunk nagyobb nemzetállami piacok is ugye kicsik ahhoz, hogy felvegyék a harcot a tech-óriásokkal. Európában, most európai szinten úgy értem, tehát uniós szinten, megvan-e a politikai akarat rá? Azt látjuk, hogy önnek van erre kezdeményezése. Az a kérdés, hogy akár a saját frakciójában, akár az Európai Parlament más frakcióiban, akár a bizottságnál, mekkora politikai akarat van erre?
Mi sem mutatja jobban, hogy szükséges a közösségi médiák, illetve a tech óriás cégek szabályozására, mint az, hogy abban konszenzus van az Európai Parlament minden frakciójában, hogy szabályozni kell. A kérdés az, hogy mi a motiváció a szabályozás mögött. Teljesen más oldalról közelítenek meg az euroszkeptikus szélső jobboldali pártok, mint mondjuk egy progresszív centrista közösség, mint a miénk. De abban, hogy szabályozás kell, abban konszenzus van. Nyilvánvalóan van, akinek a versenyjogi szabadpiac, illetve az innováció kérdése a mozgatórugó, de alapvetően az európai értékeknek a képviselete az, ami mindenhol közös pontként fejön az Európai Parlamentben, azaz a szólásszabadság, az adatvédelem, a felhasználók védelme és a demokratikus folyamatoknak a manipulációtól való megvédése. Mert jelen esetben a közösségi médián kialakult folyamatok manipulálják a demokratikus működésünket. Méghozzá azért, mert az algoritmus azt nézi, hogy én alapvetően milyen kontentet szeretnék látni, ezáltal buborékokba, véleménybuborékokba zár minket, tovább polarizálja a már amúgy is nagyon-nagyon polarizált társadalmakat, és hogyha én soha nem találkozom ellenoldalú véleménnyel, akkor hogyan gondolnám azt, hogy meg kéne kérdőjelezni azt a világot, amiben én hiszek? A demokratikus működés alapja a párbeszéd, és az, hogy az érveket ütköztetjük. Nagyon sok esetben nem az, hogy valakinek igaza van, vagy ne lenne igaza, nagyon sok kérdésben rengeteg értelmezési megoldás van, és az emberek akkor tudnak megalapozott döntést hozni egy választáson, ha tisztában vannak a kérdések összetettségével, és azok alapján saját maguk tudnak döntést hozni. De hát láthattuk, most már konkrét bizonyíték van arra, hogy hogyan tud konkrét választásokba beleavatkozni a közösségi médián való üzengetés, hirdetések és algoritmusok, legyen szó a Brexitről, vagy a Cambridge Analytica botrányról az amerikai választások körül 2016-ban. Tehát, hogy erre most már konkrétan tapasztalatunk is van, és pontosan ezt kéne meghaladni, miközben a közösségi média alapvetően egy újabb nyilvánossági felületet is létrehozott, tehát hogy nem jó, ha mindig csak főgonoszként állítjuk be, mert a közösségi média létrehozott valamit, amit az emberek amúgy nagyon szeretnek, hogy egymástól messze, fizikailag messze is képesek egymással interakcióba kerülni. Olyan emberekhez kérdést feltenni, vélemény nyilvánítani, akiket alapvetően nem érnének el, ha nem lenne az interneten egy közösségi média felület. A probléma abból adódik, hogy azt gondoljuk, hogy bárkivel véleményt tudunk cserélni, és ehhez képest nem. Mert algoritmusok szabályozzák el, hogy kinek az üzenete jut el hozzánk, és kié nem, illetve hát aki megfizeti, annak az üzenetet több emberhez él el. Egyáltalán nem demokratikus, ahogy felépül a közösségi média, amire persze mondhatjuk, hogy egy magáncég azt csinál, amit akar. Csak sokkal nagyobb a beleszólása és ereje, hogy azt tudjuk mondani, hogy ez így rendben van, ez így nincsen rendben.
Lépjünk tovább, mert a műsoridőnkből 6 perc van hátra, és két dologról még mindenképpen szeretnék beszélni. Már mondom most a hallgatóknak, a Spirit FM hallgatóinak, hogy amennyiben kifutunk a műsoridőből, akkor a Spirit FM és az ATV Facebook oldalán, illetve a Spirit FM YouTube csatornáján egy hosszabb változatot is megnézhetnek ebből a beszélgetésből. De ugye Donát Anna az utolsó megszólásában ugye azt említette, hogy a közösségi média egy olyan platformot, konkrétan a Facebook egy olyan platformot teremtett az emberek számára, hogy a fizikai távolságokat áthidalva és kapcsolatba tudjanak egymással lépni. Itt most kicsit beszéljünk a fizikai távolságokról, mert hogy az Európai Parlamentben ön a múlt héten tiltakozott a digitális zöld igazolványra szóló rendeletjavaslat ellen. Konkrétan azzal érvelt, hogy a tervezet, amit egyébként aztán elfogadott az Európai Parlament, jelenlegi formájában alkalmas annak a több mint 1 millió magyar állampolgárnak a hátrányos megkülönböztetésére, akik keleti védőoltást kaptak, és úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor nem egyenlő Magyarországgal, nem egyenlő azokkal a magyar emberekkel sem, akik aktívan cselekedve közösségük védelmét beoltatták magukat a felajánlott keleti vakcinákkal. Most az ön szavainak, vagy az ön tiltakozások ebben a konkrét esetben nem volt foganatja, hiszen az EP az közel 4/5-ös többséggel megszavazta a zöld igazolvány ön által diszkriminatívnak minősített formáját. Az a kérdésem, hogy ez a konkrétan a magyar emberek Európai Unión belüli mozgására lesz-e hatással, hogy ez egy jelképes aktus volt az EP részéről, illetve azért azt fontos leszögezni, hogy itt nem az utazás tilalmáról, hanem a tesztelés nélküli utazás lehetővé tételéről, vagy nem lehetővé tételéről van szó. Tehát, hogy mielőtt még nagyon megijednének a kedves hallgatók, nem arról van szó, hogy keleti vakcinákra nem lehet utazni, hanem az a kérdés, hogy milyen vakcinával beoltva lehet utazni az Európai Unión belül, anélkül, hogy a schengeni határokon, mert a belső határokon mondjuk negatív teszteket kérhetnének az embertől. De az a kérdésem, hogy amit elfogadott végül az Európai Parlament, annak a konkrét életünkre lesz-e hatása, vagy nem?
Mindenképpen lesz a konkrét életünkre hatása, ugyanis az egész kezdeményezés, hogy legyen egy ilyen védettségi igazolvány, az arról szól, hogy az európai állampolgárok visszakaphassák azt az alapvető jogukat, hogy szabadon, korlátozások mentesen utazhatnak Európában. Ezzel a céllal amúgy mi is messze menőkig egyetértünk. Nem csak azért, mert gazdaságilag Európának muszáj most már, hogy újra nyissa a határait és engedje, hogy utazzon, hanem azért is, mert erről kevesebbet beszélünk, de magyar szempontból is fontos, rengetegen például, akik a határ mellett élnek, és ingázniuk kell, elképesztő plusz teher van most a nyakukon. Azokról már nem is beszélve azokról a családokról, akinek az egyik fele Európa egyik részén, a másik fele másik részén lakik. Rengeteg gyermek született például a COVID időszak alatt, a világjárvány alatt, és nagymamák nem látták az újszülött unokájukat, mert nem lehet korlátozásmentesen utazni. Tehát mindenképpen cél az, hogy ezt minél hamarabb megszüntessük ezt az állapotot. Az eredeti bizottsági javaslat, amivel mi is messze menőkig egyetértünk, az csak arról szólt volna, hogy egységesítsük Európa mind a 27 tagállamába a védettségi igazolványt, hogy ne 27 féle kártya legyen, hanem legyen egy, amit mindenhol elfogadnak. És talán a tagállamokra bízta volna, hogy amúgy a tagállami kereteken belül milyen plusz jogosultságot adnának ehhez még hozzá. Azt viszont már a parlament rakta hozzá, hogy a korlátozásmentes utazás körébe automatikusan az Európai Gyógyszerűnökség által már jóváhagyott vakcinákat érti csak. Ez azt jelenti, hogy a keletiekkel is lehet utazni, csak nem korlátozásmentesen. És én ezért szólaltam fel, és ezért szavaztuk le végül ezt a javaslatot, mert azt gondolom, hogy több mint 1 millió magyar, azaz uniós állampolgár hátrányosan megkülönböztet ez a mostani elfogadott állásfoglalás, mert ők csak tesztekkel, vagy pedig karantén mellett fogják tudni ugyanazt a jogukat élvezni, mint a nyugati vakcinával beoltottak. És ez ebben a formában elfogadhatatlan. Jelenleg most még a tanácsnál van a labda, ez nem a végső elfogadott állásfoglalás, van egy bizottsági álláspont, van egy parlamenti, és majd most a három fő szervnek a közös megegyezése lesz a végeredmény. Az biztos, hogy júliusig el akarják fogadni, mert nyárra, ezt most nyárra már mindenképp használni szeretnék. Mi azt gondoljuk, hogy jelen esetben amúgy pontosan Orbán Viktornak és a kormánynak van hatalmas felelőssége, ugyanis mindent meg kéne tennie az érdekébe, hogy keleti vakcinákat is elfogadtassa az Európai Gyógyszerügyi Ügynökséggel.
De úgy látja, hogy ezért a Orbán Viktor és a kormány nem lobbizik?
Én úgy látom, hogy nem lobbizik, vagy pedig nagyon rosszul lobbizik, hiszen a kínai gyártó még mindig nem vitte el az Európai Gyógyszerügynökség elé a saját készítményét
bevizsgálásra. De a kínai gyártó helyett nem tudja elvinni.
A diplomácia pont arról szól, hogy meggyőzze a kínai vezetést arról, hogy a kínai gyártónak is igényelnie kell ezt a fajta felülvizsgálatot. De van egy másik, amit aztán tényleg megtehetne saját hatáskörébe. Addig is, amíg a keleti oltások automatikusan nem kerülnek bele az európai körbe, addig tegye ingyenessé a PCR-tesztelést. Mert most rengeteg embernek alapvetően nincs erre kapacitása, nagyon-nagyon drága az, hogyha többször kell akár egy egész családnak teszteltetnie magát. Tegye az állam ingyenessé a tesztelést, ezáltal segítse azokat az állampolgárokat, akiket keleti vakcinával oltottak be, mert hogy őket nem büntetni, hanem valahol igazságot kell tenni az ő részükre is, hiszen nem csak a saját, hanem a közösség védelmében fogadták el ezeket a védőoltásokat, amit a magyar kormány és a Magyar Gyógyszerügyi Ügynökség elfogadott. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Európán belül is eljussunk arra a pontra, hogy minden védőoltás, minden védettség az ugyanolyan védettség, hiszen Európának az lenne a célja, hogy minél hamarabb helyreálljon a szabad mozgás, és nem különböztethetjük meg hátrányosan egyik vagy másik európai állampolgár.
Itt ért véget a Harcosok Klubja Spirit FM-en ezen a héten. Köszönöm szépen Donát Tanának, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szerkesztőtársam Nagy Teodóra nevében is búcsúzom, Gavra Gábort hallották, de arra kérem a Spirit FM hallgatóit, hogyha kíváncsiak a beszélgetés további részére, akkor tartsanak velünk a Spirit FM és az LTV Facebook oldalán, illetve a Spirit FM YouTube csatornáján.
Harcosok Klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
Akkor folytatjuk még egy picit Donát Annával, mert két témáról még mindenképpen szeretném megkérdezni. Az egyik az, hogy ugye közel két éve választották EP képviselővé, közel két éve alakult meg a most hivatalban lévő Európai Parlament, és azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan értékeli, tehát kívülről nézve egy nagyon jelentős változás van az EP szerepfelfogásában az utóbbi két évben, de arra lennék kíváncsi, hogy EP képviselőként mennyire látja ezt az átalakulást?
Erre azért nehéz válaszolni, mert hogy én először vagyok EP képviselő, tehát nincs összehasonlítási alapom, csak a már korábbi ciklusokat betöltött EP képviselőkkel való beszélgetésből tudom, hogy bátrabb a mostani Európai Parlament. Ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy nagyon nagy részébe kicserülődtek az európai parlamenti képviselők, tehát több, mint az Európai Parlamentnek a fele, több, mint a fele az újonc, mint én. Ráadásul nagyon sok a fiatal, és a nemi arányok is jobbak, vagy sokkal több nő van a mostani parlamentben, mint a tovább. Nem gondolom, hogy a nők miatt lett más a helyzet, csak azt mondom, hogy nagyon nagy változás állt fent. Amikor valaki újoncként bekerül egy ilyen térbe, akkor sokkal hamarabb feltűnnek neki a nem működő dolgok, vagy hogy mire lehetnek képesek. Az ember tele van energiával, hogy most meg fogjuk váltani a világot, még akkor is, ha tudjuk, hogy az Európai Parlamentnek a kapacitásai végesek, és nem feltétlenül ez a feladatunk. Szerintem, ami például a jogállamisági mechanizmus körül zajlott, ha a parlament nem ennyire kemény, nem ennyire egyértelmű és nem ennyire kitartó, akkor valószínűleg nincsen most jogállamisági mechanizmus, amiről azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos európai erőlépés volt, hiszen a parlament erőszakossága okozta azt, hogy az eredeti koncepció nagyon nagy része meg tudott maradni, és a tanács nem tudta kihúzni azokat a részeket, nem tudta kiherélni magát a javaslatot, hanem egy erős eszközt tudtunk alkotni. Én nagyon sok esetben látom azt, hogy lehetne még bátrabb is az Európai Parlament, sokkal, sokkal jobban bele kéne állnunk abba, hogy az Európai Bizottság nekünk tartozik beszámolási kötelezettsége, mi választottuk meg. Ehhez képest a bizottság minden lehetőséget megkeres, hogy előttünk ne kelljen beszámolnia. Ursula von der Leyen a mai napig nem tartott nagy plenáris beszámolót arról, hogy mi történt a vakcina beszerzéseknél. Ez elfogadhatatlan. Miközben a tanáccsal folyamatos párbeszédben vannak. De még mindig nem értük el a ciklus felét. Rengeteg újabb és újabb reformkísérletek vannak az asztalon. Én pont egy ilyennek az egyik fő moderátora vagyok, ami a parlamenti működést akarja megreformálni. Én azon vagyok például most, hogy a járványban kialakult új megoldásokból a jókat tartsuk meg a jövőben is. Mint például ez a hibrid munkavégzés, hogy élőben is, és online is részt lehet venni, ugyanis bebizonyosodott, hogy ez nem csak egy világjárvány esetében nagyon-nagyon fontos, hanem mondjuk akik szülői szabadságon vannak, vagy bármilyen egészségügyi okból nem tudnak utazgatni hetente. Ők is képesek legyenek betölteni a funkciójukat, a munkájukat, a felelősségüket, mert jelenleg amúgy az Európai Parlament ezt sem szabályozza. Mi történik azzal az EP képviselő, aki kiesik hónapokra a munkára? Nem adhatja csak úgy át a helyét arra az időre. Úgyhogy még rengeteg olyan dolog van, amit a parlament bátran meg tud akár a saját működésében, akár európai szinten valósítani. Én nagyon-nagyon várom azt, hogy például a konferencia Európa jövőjéről cím kezdeményezésben a parlament végre meg tudja mutatni, hogy sokkal bátrabb, progresszívabb vízióval rendelkezik az EU egészéről, és a most jelenlévő legfontosabb témákról, akár klímavédelem, akár digitális átállás, akár oktatásügy, és ezt képviselni tudjuk, és olyan megoldásokat tudunk letenni az asztalra, amiből ki tudnak nőni konkrétumok, amiket már az állampolgárok is, így a magyarok is érezni fognak.
Említette Ursula von der Leyen-t, illetve azt a tényt, hogy meglehetősen óckodik attól, hogy beszámoljon a bizottság vakcinaügyi tevékenységéről az Európai Parlament plenáris ülésén. A bizottság elnökének a megválasztását a körülmények miatt nagyon sok kritika érte két évvel ezelőtt, de aztán végül a magyar EP képviselők közül, hogyha jól emlékszem, Újhelyi István és Gyöngyösi Mártonon kívül mindenki megszavazta Ursula von der Leyen-t. Tartózkodtak, elnézést. Hogy látja az elmúlt két év alapján az ő teljesítményét bizottsági elnökként, meg az általa vezetett bizottság teljesítményét?
Én azt gondolom, hogy a program, amivel elindultak, az egy ambíciózus program volt. Nyilván nem is tehetett más, mint minden parlamenti frakciónak valamit ígérni, a víziójukból valamit beemelni, hiszen nagyon ingott, hogy őt megválasztják-e vagy sem. Sok mindenhez tartják magukat, és nagyon sok olyan kezdeményezés van, ami üdvözítendő, és azt gondoljuk, hogy fontos is. Például most, ahogy korábban beszéltünk a Facebook szabályozásról, ez igazából digitális szabályozásnak mondanám. Ez egy nagyon-nagyon fontos kezdeményezés. Mégis az én kritikám a bizottsággal szemben, amit amúgy azt hallottam, hogy az előző bizottságokkal szemben is mindig fennállt ez a kritika, hogy nem politizálnak. Ez az, amikor a fideszes EP képviselők tapsolnak is hozzá, hogy hiszen hát a bizottságnak nem kéne politizálnia, dehogy nem. Nem pártpolitikáról beszélek, hanem érdekérvényesítésről, hogy nem tudnak beleállni bizonyos konfliktusokba és tisztán vállalni a bizottsági véleményt, hogy nagyon sok a háttérbeszélgetés, a tagállamoki vezetőket tömörítő tanács és közöttük, és ehhez képest a politikusi, diplomáciai beszámolókat halljuk mi a parlamentbe. A legtöbb biztossal kapcsolatban nekem pozitív a tapasztalatom. Ezek olyan dolgok, amik a hétköznapokban már nehezen elmagyarázhatók az állampolgároknak, mert tényleg olyan metaszinten történnek az európai döntéshozás, de azért mi a szakbizottsági üléseken rendszeresen meghallgatjuk, vitára bocsáthatunk kérdéseket, feltehetjük a kérdéseinket, és nagyon fontos dolgokon dolgoznak. Az, hogy ebből mi fog megvalósulni, Az egy másik kérdés. Méghozzá pont a kritikám alapja pontosan ez. Én azt várnám a bizottságtól, amikor azt mondom, hogy politizáljanak jobban, hogy a számukra kitűzött célok és az amellé rendelt terveket vigyék át tűzön, vizen keresztül, valósuljon meg. A parlament ebbe partner lenne. Mert nagyon kevesen tudják, a tagállami parlamentekhez képest az Európai Parlamentnek nincsen törvénykezdeményezési joga. Nekünk, vagy törvényalkotási kezdeményezési joga, bocsánat, ez a hivatalos neve, ez a bizottságtól jön. Tehát nekünk mindig meg kell várni, hogy a bizottság milyen témában nyit ki egy ajtót, és utána mi azon belül tartalmilag már tudunk dolgozni. De saját kezdeményezést mi nem tudunk lerakni az asztalra. Ezért várom a bizottságtól, hogy amíg ezt például nem tudjuk megreformálni, mert ez szerintem elfogadhatatlan, addig a bizottság legyen bátrabb. Ha ő kitalál valamit, azt tolja végig, legyen ebbe partner a parlamenttel kapcsolatban, és ne ijedjen meg attól, hogy a tagállami vezetőknek mi tetszik és mi nem, hiszen a bizottság meg a parlament európai érdekekbe gondolkodik, míg a tanács nemzetállami érdekekben. Mindenki a saját nemzetállami érdekét próbálja meg érvényesíteni. Így nem lehet Európát valamerre vinni, hogy alapvetően senki nem képviseli az európai összérdeket. Ami nagyon nehéz, mert sokszor szembe mehet egy-egy tagállamnak az érdekével. De ha mi szeretnénk egy erősebb Európát, egy mélyebb integrációt, ahhoz az kell, hogy bátrabban beleállni olyan európai törekvésekbe, ami lehet, hogy itt az egyik tagállam, ott a másik tagállam jelenlegi érdekét sérti, de összességében Európa egészének meg segít. Például egy ilyen javaslat volt a helyreállítási alap is, amiről azt gondolták sokan, hogy kizár dolog, hogy egy ilyen meg tud valósulni, hogy a tagállamok közösen vegyenek fel hitelt. És ehhez képest megvalósult. És most látjuk a COVID-járvány közepén, a gazdasági válságnak a közepén, hogy elképesztő szüksége van Európa egészének erre a pénzre. Ezért is felháborító, hogy Orbán Viktor hazajön egy ilyen tárgyalásról úgy, hogy azt mondja, hogy ennek a fele nekünk mégsem kell, mert az EU-s pénz az jó, de nekem nem mondja meg senki, hogy mire költhetem el és hogyan. Ha ti feltételeket szabtok nekem, akkor inkább felveszem a drágább keleti hitelt. Ez elfogadhatatlan. De ő magában az a több mint 2000 milliárd forintnyi támogatás, eurónyi támogatás, amit kapunk a vissza nem térítendő hitelként, az elképesztően kell most a magyar gazdaságnak is arra, hogy kilábaljunk ebből a válságból. Úgyhogy Európának vannak olyan kezdeményezései, ami úgy mindenkinek jó, csak ehhez erősebb politikai akarat kell, de ez a tanács részéről sose fog megvalósulni, mert ott nincs közös európai érdekérvényesítés, ott tagállami érdekérvényesítés van. Ezért kell egy erősebb parlament, ezért kell nekünk is bátrabban politizálni, és ezért kell a bizottságnak is bátrabban beleállni az európai kezdeményezésekbe.
Utolsó kérdésem, itt a helyreállítási alapról volt szó, és ebben a műsorban is, meg hát számos más helyen is, az ön fideszes kollégája, Dajs Tamás számos alkalommal, nyilván nem tőlem hallja először ezeket a vádokat, ugye azzal vádolta meg önöket, most az önök alatt a magyar ellenzéki EP képviselőket értem, hogy azon dolgoznak, hogy Magyarország minél kevesebb EU-s pénzhez jusson. Ugye ebben a most már zajló költségvetési ciklusban, és egyébként a helyreállítási alapból is. Én azt szeretném, hogyha erre a vádra reagálna, tekintettel arra is mondom, hogy konkrétan a Harcosok Klubjával is elmondta ezt a vádat, mert Dajs Tamás.
Erre az első reakcióm az tud lenni, hogy nagyon keményen dolgoztam azért a programelemért, amit állampolgárok jogok és egyenlőség névre hallgat most, amit meg sikerült dupláznunk, azaz 1,6 milliárd eurónyi támogatást kapnak civil szervezetek. Abból rengeteget magyar civil szervezetek fognak kapni. Tehát, hogy én ezt visszautasítom, ezt a vádat, mi azon dolgozunk, hogy a lehető legtöbb támogatást kapják a magyarok is. A helyreállítási alappal kapcsolatban is ezen az állásponton voltunk, sőt, a jogállamisági mechanizmus kapcsán is elmondtuk ezerszer. Ne az embereket büntessék a kormányaik hibáiért. Ugyanezt mondtam el a vakcina útlevéllel kapcsolatban is. Lehet Orbán Viktor beszerzési politikáját kritizálni, de végső soron ne a magyar embereket büntessék ezekért a hibákért. Nem mi döntünk a felett, hogy hogyan osztják ki ezeket a pénzeket. Dajs Tamás inkább arra válaszoljon, hogy az európai támogatásokból hogy folyhat el ennyi szélre, a saját oligarcháik zsebébe és családtagok zsebébe. Számoljanak el az általuk létrehozott intézményesített korrupcióval. Nem az ellenzék akarja, hogy kevesebb pénz kerüljön Magyarországra, hanem a kormány és csatolt szervei tesznek meg mindent, hogy a megkapott pénznek ne az egésze jusson vissza az emberekre, és ne az egésze költődjön el a legfontosabb dolgokra, mint az iskola, kórház, munkahely, ami általában az embereknek a mindennapjait befolyásolja. Ehelyett vadászati kiállítások, hotelfejlesztések, és nem tudom, mire költik el. Én nem tudok egy olyan európai parlamenti képviselőt sem, akinek ne az lenne a célja, hogy a lehető legtöbb és legjobban felhasználható forrás jutass el a saját tagállamába, és ezek között nincs különbség. A magyar EP képviselőknek is ugyanez az érdeke. Én nem kérdőjelezem meg, hogy a fideszes EP képviselők is pontosan ezzel a szemlélettel ülnek ott. Az egy más kérdés, hogy ők máshogy és másra költenék, mint mi.
Köszönöm szépen Donát Annának, hogy itt volt velünk, a Momentum EP képviselőjének. Ez volt a Harcosok Klubja a Spirit FM-en, továbbá az ATV és a Spirit Facebook oldalán és a Spirit FM-nek a YouTube csatornáján. Gavra Gábort hallották, szerkesztőtársam pedig Nagy Teodóra volt. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Harcosok Klubja a Spirit FM-en.